Alközi Gyula, tanítvány a kapuban. Krisztusom, én várom az érkezésed. A pálma kész, a harsonák is készek. Virágok nyíltak a szívem tüzétől. Diadal kapum a mennyboltig ér föl. Kőszíveket nagy, boldog alázatban utad elé, utat készítve raktam. Újjonganak, ha rájuk taposol. S az én szívemben retteg a pokol, s mint rossz csavargó urát sejtő szolga, bujdosik az éj céd a városokba. A házunkat ünnepre ékesítve figyelünk már, közelgő lépteidre. Hírül adtam, ahogyan parancsoltad a palotáknak és a rongyosoknak, mindenki tudja már, hogy érkezel. A gyermekkar hozsannát énekel. Mi meg a város szélére verődve, kezünk emelve kémlelünk a ködbe. Vak koldusok a nagy csöndben hallgatóznak. Ördöngő sír, ostor suhog a rossznak. Lásd, a Zakeus a lomb közt kuporogva előre néz távol bélpoklosokra, kik előőrsként útkanyarulatnál várják tízen, ha könyörülni tudnál. Krisztusom, piros ködökbe kiálltok. Jaj, hervadók a kétkedő virágok. Hullámzik, zúg a nyugtalan tömeg, ma zöld ágat dob, holnaptán követ. A vámszedőt a háza lelke hívja, vén láda otthon nem maradt te nyitva. Ha késel, holnap a bevonulásnál, nem tudjuk, hol van eltemetve Lázár. Vakok, akik felé tapogatóznak, a sír árkába botlanak be holnap. A menő, rongyos, zúgó tömeget benyelik újra kunyhók, műhelyek. Szegénynek kiszolgád, a karja fárad. Jaj, még elejti fényes harsonádat. Uram, bocsásd meg, sírva kérlek. Kérlek, mint május eső a gyenge vetésnek, mint börtön nyitás elsorvadó rabnak, mint hűvös patak lázas sivatagnak, mint kárhozottnak egy csepp égi béke, mint anyamosúj haldokló szemébe. Úgy kell lesz most. Úgy kérnek, esnek, várnak. Mi nálunk nem volt még virág vasárnap. Kezünk remeg, és hunynak már a mécsek. Krisztusom, én várom az érkezésed. Egy fiú igen büszke volt az édesapjára, aki egy kisváros legerősebb embere volt a középkor vége felé. Nehéz köveket cipelt és faragott az édesapja, nagy építkezéseknél dolgozott, noha sok munkája volt, mégis szegényes sorban éltek. Ez viszont már nem annyira tetszett a fiúnak, akinek volt alkalma találkozni a gazdag emberek életével, hiszen az apja általában kastélyok, nagy udvarházak építésén munkálkodott. Egy alkalommal be is jutott egy szép kastély belső termeibe, ahol erősen megakadt a szeme az arany gyertyatartókon és evőeszközöken. Sajnos nem csak a szeme akadt meg rajtuk, hanem a keze is hozzájuk ragadt. Egy óvatlan pillanatban ellopott néhány aranytárgyat, azt remélve, hogy ezeket eladva megmenekülhet végre a szegénységtől. Persze, másnap már égre földre keresték a tolvajt az egész városban. Az őrök minden házba bementek kutatni, de a fiú nyugodt volt, jól elrejtette a kincset, legalábbis azt hitte. Azonban, amikor este fele kiosont, hogy ellenőrizze a rejtek helyet, megdöbbenve látta, hogy üres. Valaki elvitte az aranyat. Megloptak, kifosztottak, ki lehetett? Dühöngött magában a fiú, de nem tehetett semmit. Másnap reggel a városi őrség parancsnoka összetrombitáltatta az egész várost. Kihirdette, hogy ha a tolvaj önként jelentkezik, és visszaadja az elrabolt holmit, most még csak megkorbácsolják. Azonban, ha nem jelentkezik, akkor addig folytatják a nyomozást, míg el nem fogják és biztosan kivégzik. A tömegre néma csend borult. A fiú a hátsó sorok egyikében állt, nyakába húzva a fejét. Egyszerre azonban egyre erősödő mormogás, majd hangos szitkozódás, átkozódás hallatszott. A fiú kíváncsian pislogott át a tömeg sorain, s azt látta, hogy valakinek utat engednek, de közben leköbdösik, belerúgnak és átkozzák. Az ő erős, bátor édesapját látta előre menni a sorok között. Fejét lehajtotta, válla meggörnyedt. Kezében tartotta a lopott aranyholmikat. A fiú megdermedt rémületében és szégyenében. Az apja még csak rá sem pillantott a fiúra, könnyes szemmel állt az őrök elé és halkan így szólt. Én tettem. Engem büntessenek. Az őrök azonnal meg is ragadták és odaráncigálták egy vastag fához. Miért nem szabadítja ki magát, hiszen nem is ő volt. Játszva lerázhatná őket, gondolta a fiú a könnyeit nyelve. A katonák már oda is kötözték apját a fához, majd letépték róla az inget. Nem létezik, hogy ezt hagyja. Miért? Miért nem szaggatja el a kötelet? Tudom, hogy képes rá. Tomboltak az érzések a fiúban. Az apja azonban megadóan tűrte, hogy a korbácsok újabb és újabb véres árkot szántsanak a bőrén. Szinte cafatokká szaggatták a hátát, karjait. Mikor végre elengedték, még ez a nagy, erős ember is leroskadt a földre, a tömeg gúny kacaja és átkozódása közepette. A fiú odaszaladt hozzá, és megpróbálta felsegíteni. Az apja akkor végre belenézett a szemében, végtelen szomorúsággal, de végtelen szeretettel. A fiú soha életében nem lopott többé. Kedves hallgatók, a szabadság csúcsa nem az, amikor valaki leráz magáról valamit, valakit, függetlenedik valamitől vagy valakitől. Pedig hányan gondolják azt, hogy ez az igazi szabadság? Sokkal teljesebb szabadságról tesz tanúságot az, aki magára vesz önként, magára vállal valamilyen terhet, holott nem lenne kötelessége, megmenekülhetne tőle. Nyilván sokszor szükséges a megszabadulás, főleg az igazságtalan terhek, igák lerázása is. Azonban ennek a fajta szabadságnak a mozgatórugója többnyire az önszeretet és a saját érdekeink keresése. Aranyosi Ervin, mi nem szenvedni jöttünk. Mi nem szenvedni jöttünk. Az élet többet ér. Kutasd a boldogságot, mindent ezért tegyél. Értelme van a létnek, s hidd el, ha megleled, virágba borul minden, és ünnepel veled. Bizony, tanulni jöttünk, kicsit lusták vagyunk, csak várunk a csodákra, s tett nélkül álmodunk. Pedig csak néhány lépést kellene tenni még. S mi vissza-vissza nézünk, mi sértett egykor rég. Félelmek gúzsba kötnek, bolond hitrendszerek, mert egykor ezt tanultuk, másként nem is lehet. Törvények, rút, szabályok, meg annyi zord bilincs, ketrecbe zárva lelkünk, s kívül van a kilincs. Ajtónk a szabadságra, csak szívvel nyitható. Csak mozdulatra vár, mint egy álló hintaló. A lendület a lényeg. Egy lépés. Könnyű tett. És új csodát varázsol a szív. A szeretet. Egy házas pár vásárolni indult a közelgő házasság évfordulójuk alkalmára. Az egyik kerámia üzletben megláttak egy szép csészét. A férj megkérdezte az eladót. Meg szabad néznem ezt a csészét? Még sose láttam ilyen szépet. A boltos a kezébe adta, és miközben csodálta a mesteri alkotást, a csésze legnagyobb meglepetésére megszólalt. Nem érted, hogy lehetek ennyire szép? Tudod, nem voltam mindig teás csésze. Volt idő, amikor vörös voltam és agyagnak neveztek. Mesterem kiásott, megdolgozott, összelapított, meggyúrt újra és újra. Én pedig üvöltöttem a fájdalomtól. Hagy békén, üvöltöttem. De ő csak mosolygott és így szólt. Még nem. Aztán egy forgó korongra helyezett, és én hirtelen csak forogtam, forogtam, forogtam körbe-körbe. Állíts meg! Szédülök, kiabáltam. De a mester csak ingatta a fejét, és azt mondta, még nem. Később betett a kemencébe. Sosem éreztem ilyen forróságot, sikoltoztam, ki akartam jutni. A mester a fejét rázta, még nem. Végül az ajtó kinyílt, és kitett a polcra. Hűlni kezdtem, aztán mindenütt befestett. A festék szaga rettenetes volt, undorodtam tőle. Hagyd abba, kiáltottam. De csak ingatta a fejét. Még nem. Majd hirtelen újra visszatett a kemencébe. Nem ugyanabba, mint először. Ez kétszer olyan forró volt. Úgy éreztem, megfulladok. Könyörögtem, sikoltoztam és sírtam. Közben láttam, amint rázza a fejét, és azt mondja, még nem vehetlek ki. Tudtam, nincs többé remény, végem van. Kész voltam rá, hogy végleg feladjam, mire kinyílt az ajtó. A mester kivett és újra polcra tett. Egy órával később tükörbe nézhettem, és azt mondta, nézd meg magad. Amikor a tükörbe néztem, alig tudtam hinni a szememnek. Ez nem én vagyok. Ez nem lehetek én. Hitetlenkedtem. Hát ez gyönyörű. Gyönyörű vagyok, kiáltottam. Kedves hallgatók, így formálja Urunk is az életünket. néhányan a kemencében vagyunk, üvöltve sikoltozva. Engedd ki! Néhányan éppen színesedünk, és ez kellemetlen, majd megőrít. Néhányan körbeforgunk, és nem tudjuk, hol vagyunk. Csak azt kérdezzük, mi történik velem. Minden olyan zavaros, de ő tudja, hogy mit tesz. Bíznál benne. Milyen szívesen kihagynánk az életünkből azokat az időszakokat, amikor megpróbáltatások érnek, amikor szenvednünk kell. Milyen nehezen tudjuk Isten szeretetével összeegyeztethetőnek felfogni azokat a terheket, amelyeket cipelnünk kell. Bizony, nagy a kísértés, hogy kiválogassuk, magunk válasszuk meg azokat az eseményeket, amelyekben hajlandók vagyunk meglátni Isten jelenlétét, azokat a tanításokat, amelyeket hajlandók vagyunk az ő szájából valónak és számukra kötelezőnek érezni, azokat az embereket, akik iránt készek vagyunk fele baráti szeretettel viseltetni. Nem új kísértés ez az emberiség számára. Megvolt már Jézus korában és társadalmában is. Ezért is nem képesek a maga teljességében értelmezni és elfogadni a Bibliában megjövendőlt messiás személyét és küldetését. Nagy lelkesedéssel ünneplik a Szamárháton bevonuló Jézust a jeruzsálemiek. Dávid fiaként hozsannáznak körülötte, és ez a megnevezés kifejezetten a messiásnak fenntartott név volt. Igen, a tömeg messiásként éljenzi, hiszen ismerik és beteljesülni látják Mikeás próféta szavát az eljövendő királyról, hogy Szamárháton jön, Szamárnak csikaján. Ugyanakkor a hozsannázás nem az egyszerűségnek és az alázatnak szól, amit ez kifejez, hanem a proféciában szereplő királynak, Dávid utódának, aki elképzeléseik szerint majd helyreállítja Isten országát, illetve azt, amit ők annak hittek. Tudnillik a gazdag és hatalmas dávidi birodalmat. Lerázza a római igát, megteremti a politikai és vallási függetlenséget. Ezért szól a hozsanna. Az emberi álmoknak és vágyaknak szól, nem a valódi messiásnak és a valódi megváltói küldetésnek. Amikor néhány nap múlva a királynak hit személy jelenségei kezé kerül, és némán tűri a megaláztatást és a szenvedést, a tömegek már nem éltetik, hanem halálát követelik. Csalódtak benne. A megaláztatás, a látszólagos vereség, az ellenségeinek való kiszolgáltatottság, a szenvedés már nem fér bele a képbe. Ez nem történhet a messiással, tehát nem is ő az. Pedig más proféciák, például az izaiási jövendőlés is nagyon világosan szól Isten szenvedő szolgájáról, aki éppen a fájdalom, a kínok útján érdemli a megváltást. A húsvéti események fényében mi már tudjuk, hogy Jézus valóban a megváltó, aki messze túl teljesítette a korabeli messiási várakozásokat, hiszen nem az emberi elvárásoknak, hanem az Atya mindenkit üdvözíteni kívánó akaratának engedelmeskedett. Nem csak Izrael országát szabadította meg, hanem minden kor, minden emberét. Nem csak egy ideiglenes evilági hatalom igájától, hanem a bűn, a szenvedés és a halál legyőzhetetlennek hitt láncaitól. Mindezt pedig éppen az által tette, hogy elviselte a gyötrelmeket, a kínokat, a keserves kereszt halált. A sírból kilépő azonban tündöklő fényben ragyogott fel. Az örök, elpusztíthatatlan és végtelenül boldog isteni életre támadt fel. Nekünk sem kell elkeserednünk, és bizalmunkat vesztenünk, ha kínlódásokkal, megpróbáltatásokkal szembesülünk életünk során. A szenvedések ideiglenesek. S ha Krisztus megváltó áldozatával egyesítjük, akkor javunkra válhatnak. Örök életünk szépségét és a ragyogását készíthetik elő. Ha éjszaka vesz körül és sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszegezett kezével. Ne félj, csak higgy, neki gondja van rád. Bízhatsz benne, miért csüggednél, remegnél? Engedj neki, ha próbál, tisztogat. Ismer, elmondhatsz mindent. Érti, hallja. Ha elfáradtál, hordoz erős karja. Ne félj, csak higgy. És vesd rá gondodat. Veled az Úr a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hő tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet. Ne félj, csak higgy, idején kiemel.